Természetesen beszélünk majd az orosz-ukrán háború aktuális állapotáról, a helyzetéről is, illetve Ukrajna-NATO esélyeiről, de előtte Bendarzseszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját arról kérdezném, hogy mennyire lepődtél meg a Donald Trump elleni merényleten?
Szia, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát olyan szempontból meglepő, hogy bár igazolja az alaptézisemet, hogy az elmúlt években, főleg a Covid-válság, Covid-járvány óta a világ egy egyre inkább mélyülő válság, vagy egyre inkább súlyosbodó turbulens időszakba lépett, és ennek bizonyos jeleit látjuk a nemzetközi konfliktusokban, merényletekben, a politikai gyilkosságokban, tüntetésekben, represziókban, ezek mind súlyosbodnak az elmúlt időszakban. De olyan szinten meglepő, hogy azért Amerika a világ legerősebb hatalma, hogy ott sem tudták már akadályozni, hogy ez megtörténjen. Bár az amerikai történelemben ez nem teljesen ritka, az elmúlt 200 évben több mint 20 merénylet készült elnökjelöltek vagy elnökök ellen, és 4 hivatalban lévő elnököt meg is gyilkoltak, de régen, 1980-as merénylete óta mégsem láttuk ezt, ahogy Európában is a 2000-es évek eleje óta nem voltak merényletek, és Robert Fittóval szemben ugye néhány hónappal ezelőtt ugyancsak merényletet kísérletek meg. Tehát mindez abban az irányban mutat, hogy a világ egyre inkább destabilizálódó, turbulens időszakába lép, ami semmi jóban nem kecsegtet.
Donald Trump jelezte, hogy folytatja a kampányát, és hát persze ilyen mázli után, mert azt, hogy a merénylő nem találta el, azért ezt komoly mázli, szóval azért azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy tényleg megnőttek akár a választási győzelemre és az esélyei. Gondolom én, az ukránok nem ilyen áron szeretnének mondjuk egy merénylet árán további támogatásokat kapni az Egyesült Államoktól. Mennyire lehettek elégedettek, vagy mennyire inkább csalódottak az egyébként szintén Amerikában tartott NATO csúcs után? Az ukránok kaptak valamit, vagy csak nagyon szép diplomatikus ígéreteket kaptak?
Egyrészt mindenképpen leszögezem, hogy szerintem, és ezt hónapok óta állítom, hogy szerintem Donald Trump esetleges megválasztásával, és erre nagyban nőttek meg az esélyei. Tehát szerintem az ő megválasztása nem fog más politikát hozni az Egyesült Államokban Ukrajnával szemben, drasztikusan más. Tehát lehet, hogy különbözni fog a technikai megvalósítás, de azt, hogy az Egyesült Államok Oroszországgal szemben lép fel, mert Oroszország a legfontosabb biztonsági kihívás az Egyesült Államok hatalmával szemben, és azt, hogy támogatja ebben Ukrajnát, azt gondolom, hogy ez bipartizán, de teljes az egyetértés a demokrata, vagy szinte teljes az egyetértés a demokrata és a republikánus oldalon. Mindkét pártban a szélsőséges, a szélső jobb és a szélső bal az, amely alapvetően más véleménye van erről, de alapvetően bipartizán a dolog. Visszatérve a NATO csúcsra, azt gondolom, hogy Ukrajna sokat nyert ezzel a NATO csúccsal, és legfőképpen azért, mert nem voltak olyan túlfűtött várakozások, mint amiben Ukrajna kormányozta magát a tavalyi Vilniuszi NATO csúcson. Akkor a csapból is az volt, hogy Ukrajna majd milyen konkretizált ígéreteket fog kapni a NATO-tól, hogy mikor csatlakozhat a szövetségbe, és a NATO csúcs előtt néhány nappal még az is megtörtént, hogy Volodymyr Zelenszky nyilvánosan bírálta a NATO-t, hogy úgy tűnik, hogy nem fogják megkapni azokat a garanciákat, vagy azokat az ígéreteket, amire számítottak, ami egyfajta krízist is eredményezett a NATO csúcson, konkrét eredmények nélkül, Ukrajnának szánt ígéretek nélkül zárult az a csúcs. Na most ilyen ígéretek, ilyen túlfűtött várakozások nem voltak az idei NATO csúcs előtt, ennek ellenére Ukrajna volt mindenképpen a NATO csúcs középpontjában. Volodymyr Zelenszky is részt vett a NATO csúcson, bár ugye nem NATO tagország Ukrajna, és a végső nyilatkozat pontjainak a nagy része ilyen vagy olyan formában érintette Ukrajnát, tehát Oroszországról szólt, és ilyen vagy olyan formában érintette Ukrajnát. Ami konkrétan Ukrajnát illeti, és konkretizálható, ugye az egyik a hosszú távú NATO támogatás Ukrajna számára, erre eddig nem volt példa, tehát NATO országok így vagy úgy támogatták Ukrajnát, de most koordináltan hosszú távú támogatásról döntöttek. Jövő évben ez 43 milliárd dollárt fog kitenni, és alapvetően a felek azt hozták alá, húzták alá a nyilatkozatban, hogy ez egy évente megújítandó támogatás. Persze nem tudjuk, hogy 25 után mekkora lesz az összeg, de az, hogy erre megvan a szándék, az nagyon fontos. A másik pedig egy olyan szervnek a létrehozása, amely koordinálni fogja a NATO támogatását Ukrajna irányába, tehát a karbantartást, a katonai kiképzését, az eszközöknek a szállítását. Erre most a NATO-n belül létrehozott külön szerv fog felelni. Korábban volt egy hasonló jellegű formátum, az úgynevezett Rammstein formátum, aminek az volt a lényege, hogy Ukrajnát támogató NATO tagországok és más nyugati országok, amelyek nincsenek benne a NATO-ban, összeültek bizonyos időközönként, és döntöttek Ukrajna támogatására, de ez nem volt institucionalizált, tehát nem volt intézményesített formája, és ez, ami a NATO-n belül most létrejött, ez mindenképpen egy előrelépés, mindenképpen egy eredmény Ukrajna számára.
Mostanában azért nem hangzanak el felajánlások a NATO szövetségesek részéről, vagy akár NATO-n kívüli országoktól is konkrétan fegyverrendszerekről, mert inkább ez már kezd a haditok kategóriába menni, és majd ráér megtudni a nyilvánosság, hogy mi megy Ukrajnába, vagy jóval szerényebb a támogatás, és inkább a lőszer támogatás maradt meg, mint új fegyverrendszereknek a frontra küldése.
Hát általánosságban nem mondható, igen, hogy már korábban Ukrajnának leszállított fegyvereknek a pótlása van napi rendet, például az Egyesült Államok újabb patriot eszközöket küld Ukrajnának, vagy a más korábban már küldött. Tehát korábban a sajtó ugye ezeket már megtárgyalta, már a nyilvánosságban jelen volt, hogy nem tudom, az Egyesült Államok nagy hatótávolság Atakams rakétákat küld Ukrajnának. Ha ezek után, tehát ugye van egy ilyen szintlépés, hogy ezt egyáltalán megszavazzák, lehetővé teszik. Amint ez a szintlépés megvan, utána már a nemzetközi médiában ez kevésbé hír, hogy újabb ilyen jellegű, ilyen típusú eszközöket küldenek, vagy nem. Egyébként a nyilvánosságban ez megtörténik, hogy bejelentik, hogy mi van az új aktuális csomagban. Pont a NATO csúcsnak a NATO csúcs után, vagy azt mondom, az utolsó napon az Egyesült Államok szintén egy újabb 225 millió dolláros támogatási csomagot is megszavazott Ukrajnának, amiben többek között patriot eszközök is vannak. Tehát ez folyamatos, új típusú eszközök valóban most nem történtek, de már jönnek az erről szóló döntés, de közben folyamatban van az F-16-os vadászgépeknek az átadása, és pont a NATO csúcs alatt jelentette be Hollandia, Dánia és Egyesült Államok, hogy az általa Ukrajnának adott eszközöknek az előkészítése megtörtént, és a következő hetekben ezek az eszközök megjelennek már az ukrán fronton. Ugye ez is csúszik, tehát korábban 2024 tavaszára várták az F-16-os gépeket, de előbb a pilóták kiképzése miatt csúszott a dolog, majd pedig feltehetően a logisztikai ellátás és a karbantartási hálózatnak a létrehozása volt a legfontosabb ilyen akadályozó tényező ebben. De hát most már tényleg hétről hétre megtörténhet, és ezeket az eszközöket látni fogjuk a fronton. Az egy szintlépés lesz, tehát F-16-os gépeknek a megjelenés mindenképpen egy újabb szintlépés lesz Ukrajna számára.
Váratlanul megdőhetnek az orosz veszteségek miatt? Akár a légierőnél is?
Tehát az F-16-os gépeknek a megjelenés egyrészt tehát légi fedezetet fog adni Ukrajnának, és a front bizonyos szakaszaiban, ahol az oroszok dominálnak, elsősorban az orosz gépek sem merészkednek be az ukrán légtérbe, mert az ukrán légvédelem mellett leszedi ezeket a gépeket. Viszont Oroszország az elmúlt időszakban egyre jobban állt rá arra, hogy orosz területről indítják útjukra az úgynevezett irányított bombákat, néhány kilométerre a frontról indítják ezeket az eszközöket, és akkor nem nagyon tud mit kezdeni ezzel. Na most az F-16-os gépeknek a megjelenése feltehetően orvosolja ezt a problémát, és megnehezíti az oroszoknak ezeknek a nagy horderejű irányított bombáknak a használatát a front szakaszokon. Másrészt pedig az F-16-os gépek az ukrán légvédelmet tudnák kiegészíteni. Tehát például a múlt héten ugye sajtót is bejárta az ukrán gyermekkórház elleni orosz támadás, az Okmadzit elleni támadás, amelyhez az oroszok egy igen modern 2015-ben hadrendbe állított szárnyas rakétát alkalmaztak, és ez a szárnyas rakéta alapvetően nehezen megfogható a légvédelem által, mert nagyon alacsonyan száll, feltérképezi a felszínt, a felületet, és az alapján tud alkalmazkodni a felülethez, alacsonyan száll, nehezen tudja elkapni a légvédelem. Egy F-16-os vadászgép, mint legalábbis erről az ukrán sajtó is sokat cikkezett múlt héten, az például ezt az eszközt valószínűleg el tudta volna fogni, és ezzel ugye kiegészíteni a légvédelmet. Tehát az ukránok, persze csak a fegyver nincsen, de azért az ukránok sokat várnak ezektől az új eszközöktől.
Nemrég nyilatkozott Kirill Budanov, az ukrán hírszerzésnek a vezetője, aki azt mondta, hogy akármennyire az elmúlt időszakban nem így látszott, hogy északról várható egy újabb támadás Oroszország részéről. Azt mondjuk nyilván nem mondta meg objektív okok miatt, hogy honnan, de ők erre számítanak. Számítasz-e nagyobb erejű, még a mostani ellenés nagyobb erejű orosz támadásra a nyári időszakban, vagy ennek semmilyen előjele nincs?
Mindenképpen számítottam rá, hogy az oroszok sokkal aktívabban próbálkoznak a fronton, és akár újabb frontot is fognak nyitni. Most mintha egy picit csökkent volna ennek az esélye, miután a Kharkivi frontnyitás nem volt annyira sikeres az oroszok számára. De az idei év ilyen szempontból nagyon fontos és kulcsfontosságú lehet az orosz hadsereg számára, hiszen az idei több lehetőséget is tartogat, amit mindenképpen Moszkva megpróbálhatja kihasználni. Itt a különböző politikai nyugati volatilitás miatt ez ugyancsak egy lehetőség. Európában választások voltak, Egyesült Államokban még lesznek választások. Mindez sokkal óvatosabb, sokkal kisebb mozgásteret engedélyez a nyugati országok számára. Miközben Oroszország ezt próbálta volna kihasználni, és közben az év első felében, vagy első részében Ukrajna lőszer épséggel küzdött, lőszer hiánnyal küzdött, ami ugyancsak megmutatkozott a fronton, hogy sokkal több eredményt tudtak az oroszok elérni, még ha ezek nem is ilyen stratégiai eredmények voltak, hanem inkább csak pozíciós eredmények. Tehát minden esetre mindezt az oroszok megpróbálták kihasználni, sokkal nagyobb nyomás alá helyezték az ukrán hadsereget Avdijivka térségében, most újabban Torek térségében, ez is Donbaszban található, Bahmuton nem messze. És az új front megnyitása Kharkivnál is ezt a stratégiát szolgálta, megnyújtani a frontot, szétfeszíteni az ukrán erőket, még nagyobb terhelés alá helyezni az ukrán légvédelmi rendszert, az ukrán tüzérségi rendszereket, amelyet lőszerhiánnyal küzdöttek. De végül ez nem vált be. Az Egyesült Államok megszavazta ezt a 61 milliárd dolláros csomagot, a lőszerek megérkeztek a frontra, cseh kezdeményezés keretében Csehország is egy jelentős mennyiségű, hát ők először egy millió lőszert irányoztak elő, de végülis ez nem valósult meg, de hát ennek a fele is nagy hatással van a front egészére, tehát ezek az eszközök is érkeznek Ukrajnába, és ez lehetőséget adott az Ukrajnának, hogy stabilizálja a frontot. Kharkivnál az oroszok nagyjából 5-6 kilométert tudtak haladni a határtól, és ott megállították őket, sőt azóta az ukránok ellentámadásba lendültek a kharkivi szakaszokon. Tehát mindez alapján egyrészt látható, hogy az oroszok szeretnék kihasználni azt a helyzetet, de lehet, hogy az idő egy kicsit elmúlt hozzá, tehát Ukrajna megkapta azokat az eszközöket, ami annyira hiányzott, de nem egyáltalán nem zárható ki, hogy Kharkivtól északnyugatra, Szumi térségében az oroszok megint csak megpróbálhatnak egy újabb frontot nyitni, bár erre szerintem most kevesebb az esély, mint néhány hónappal ezelőtt volt. És hogyha még egy, nem jártam idős, hogyha még egy mondatot megenged, hogy pont a napokban volt hír, hogy a belaruszok a belarusz autokratikus vezető Alekszandr Lukasenko bejelentette, hogy az ukrán határok mentén állomásoztatott belarusz erőket belarusz visszavonja egyfajta ilyen jószomszédi viszony jeleként, ami hát kicsit érdekes olyan szempontból, hogy az orosz csapatok ugye a háború elején belarusz területén keresztül nyomultak be Ukrajnába. Minden esetre ez a lépés az egyfajta belarusz és Ukrajna között egyfajta deeszkalációt szolgálja, és hogyha tényleg igaz, hogy ez meg fog történni, akkor ez felszabadít bizonyos erőket, ukrán erőket, hiszen kevesebb ott állomásoztatott katonára, belarusz határ mentén állomásoztatott katonára lesz szükségük, és ezeket a front más szakaszain tudják használni.
Bendezsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm a beszélgetést, szervusz!